2022. szeptember 6-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Mezőgazdaságban dolgozok műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobakkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Sokan felelősek a jelenlegi vadgazdálkodásért. Balázs István csíkmadarasi erdő és vadgazdamérnökkel beszélgetünk.
Felelősek vagyunk azért, ami történik, de nagyon sokan is különböző rétegekből származó közösségek a felelősek, illetve szakintézmények.
A Székelyudvarhelyi helyén való bolt egyre több helyi termelő által készített termékkel várja a látogatóit. Molnár Judit adminisztrátorral készült interjúnk.
Folyamatosan nő a termelőink száma, tehát most már 110 termelőnk van, akivel dolgozunk.
Majd a szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre nagyobb probléma lesz az emberi munkaerőhiány. Raffai Endre, nagytusnádi gazdálkodó válaszol kérdéseinkre.
Jó munkaerő nem létezik. Nincs. Aki jó munkaerő, az elment. Aki olyan munkaerő, hogy meg tud élni saját torpán, annak cége van. Mindenki holtsa sajátját.
Egyre sikeresebb a Gyergyó Remetei Lovasklub tevékenysége. Petrét Károly tulajdonost kérdezzük.
Ez volt egyik gyerekkori álmom, azt lehetne mondani, hogy lovak legyenek, és most sikerült is.
Egyre többen ismerik fel a helyi egészséges termék fontosságát. A részletekről a csíkszentmártoni Jánó Elemért hallhatják.
Én úgy érzem, hogy a fényképezésnél nagyjából elértem, amit el tudtam érni, de itt végtelen, amit elérhetek.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Balázs István vagyok, erdő- és vadgazdamérnök, Csíkmadarasról, az Országos Természetvédelmi Ügynökség Hargita megyei rendeltségének vagyok egyik alkalmazottja, ugyanakkor az egyik csíki vadgazdálkodási egység adminisztrációjáért felelek. Tulajdonképpen alapvetően a társadalomnak hiányoznak minimális ismeretei erről a szakmáról. Azt kell tudni, vagy azt emelném legfőképpen ki, hogy a vadgazdálkodás az egy olyan szakma, ami több tudomány, illetve több szakmának vagy szakterületnek a konglomerátuma. Ez azt jelenti, hogy magába foglal olyanokat, mint biológia, ökológia, erdőismeret, dendrológia, sok-sok minden, geológiától egészen a geomorfológiáig, és arra hivatott tulajdonképpen, hogy a vadon élő fajoknak a kezeléséért, a fenntartható gazdálkodásáért feleljen.
Manapság nehéz dolga van egy vadgazdának, mert halljuk, hogy vadkára küszködnek a gazdálkodók, medvetámadások vannak, farkastámadások vannak, vaddisznók támadnak, és ilyenkor bizonyára több támadás is érheti a vadgazdát.
Igen, tehát ez egy ilyen örökös probléma, vagy egy örökös kérdés. Egészen odáig visszamehetünk, hogy tulajdonképpen miért van szükség egyáltalán ezekre a szakterületekre, vagy ezekre a tudományokra. Tulajdonképpen az történik, hogy amiután az ember kezdte formálni a tájat, mindig feltevődik a kérdés, de miért van szükség erdőgazdálkodásra? Miért használunk a napjainkban egyáltalán fából készült butorokat, vagy sorolhatnám tovább asztalideszkát, vagy papírt? Ezeket a természeti erőforrásainkat, amiután hasznosítjuk, utána hosszan kell gondoljuk, hogy ez hogyan tud működni. Felelősen kell tudjunk gazdálkodni ezekkel a természeti értékeinkkel, és pontosan erre hivatott az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás, vagy hasonló rokon szakmák.
Azért, hogy vannak mondjuk medvetámadások, vagy vadkárok, ezt is önöknek róják fel, hogy ez azért van, mert nem jó gazdálkodnak?
Igen, a klasszikus medve probléma és azon belüli kérdésekre azt tudom válaszolni, hogy tulajdonképpen igen, felelősek vagyunk azért, ami történik, de nagyon sokan is különböző rétegekből származó közösségek a felelősek, illetve szakintézmények. Onnan indulnék ki, hogy 2016-ban győzett egy olyan természetvédelmi lobby, ami nem volt eléggé meggondolt, és betiltotta a minden típusú állomány szabályozását a barna medvének itt Romániában, és jelen pillanatban nem ment hosszan ez a lobby egy olyan trajektórián, hogy a megoldásokat is kidolgozza. Történt egy olyan tiltás, ami oda vezetett, hogy nincsen semmiféle kontrollunk a medvék fölött. Azt kell tudni, hogy ilyen nagyvárosi vagy városi társadalmaknak a megítélése igen nagy a rurális övezetben lévő lakossággal, akik mindennapjaikban érintettek egyáltalán ebben a problémában. Tulajdonképpen azért történik ez az egész, mert sokan egy plusz állatot vagy micimackót látják a medvében, de nem gondolnak bele abba, hogy ez a medve, ez egy nagy testű ragadozó, ami egy igencsak jelentős veszélyforrás is tud lenni abban a pillanatban, amikor semmiféle kontrollunk nincsen fölötte. Itt a kontrollnál nem feltétlenül gondolok levadászásra, viszont a vadászat az egyik eszköze a vadgazdálkodásnak. Itt különböző megoldásokat kell kidolgozni, kell itt gondolni prevenciókra, kell gondolni olyan megelőzési intézkedésekre, mint korszerű villanypásztorú, medvebiztos hulladéktárolókra, stb. Viszont ebben a helyzetben, mivel hogy 2016-ban teljesen betiltották a vadászatot, és csak különböző beavatkozási engedélyekkel lehetett egy-egy egyedet eltávolítani vagy áthelyezni, ez most egy olyan állomány alakuláshoz jutott, hogy jelen pillanatban a medvék, a káradatok, meg a jelenlegi emberi életet veszélyeztetett esetek száma szerint a medvék állománya exponenciálisan növekszik. Na most itt nem is az a lényeg tulajdonképpen, hogy jelen pillanatban hány medvénk van Romániában. A legfontosabb, és mindenkinek arra hívnám fel a figyelmét, hogy az a fontos, hogy merre tart az állomány alakulása. Jelen pillanatban a medvék állomány alakulása azt mutatja, hogy növekszik az állomány. Valamit kezdenünk kell ezzel a helyzettel, mert ez, hogyha gyakorlati példát szeretnék felhozni, ez úgy működik, mint hogyha a gyerekeinket nem neveljük, nem oktatjuk, vagy nem küldjük iskolába, vagy nem kezdjük az óvodánál, akkor lehet, hogy valahol a fegyintézetben kötnek ki. Na most a medvével pontosan ugyanez a helyzet, mivel ez egy opportunista vadfaj, egy olyan kultúrtájban létezik itt, amit mi formálunk, tehát minden kedvező körülményt biztosítunk számára, és folyamatosan jól megtalálja itt a helyét ebben a faunában, és csak szaporodik. Nagyjából így néz ki a képlet, de én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mivel a természetvédelmi ügynökségnél is dolgozok, és vadgazdaként is vállaltam munkát, ezért látom a komplexitását a dolognak. Tudni kell, hogy egy sokrétű probléma, viszont a jelenlegi helyzet az egyre durvul. Mostanáig talán az egyetlen szakminisztérium ez a jelenlegi, amelyet ugye Táncos Barna miniszter úr vezet és vállalta a problémát. Ez a szakminisztérium próbálja megoldani a klasszikus medve problémát, és reméljük, hogyha meg lesz a kellő társadalmi támogatottság, és fel tudják becsülni, és meg tudják érteni az emberek azt, hogy nagyon súlyos a helyzet, akkor rövid időn belül sikerül megoldásokat találni, és különböző intézkedésekkel az ember-medve együttélést ki tudjuk dolgozni, és egy megfelelő stratégiát tudunk felépíteni.
Úgy tűnik, hogy most politikai akarat van, de ott vannak ezek az őrszervezetek, akik nagyon védik a medvét. Ezek mennyire hátráltatják ezt a folyamatot?
Igen, valóban így van. Hát az történik, hogy ezek a külföldi pénzekből finanszírozott természetvédelmi szervezetek tulajdonképpen a saját identitásukat próbálják megerősíteni azzal, hogy szakmákat vagy szakmán belüli embereket rombolnak vagy támadnak különböző eszközökkel. Azt kell megértenie ennek a társadalmi rétegnek is, hogy a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, ez mind-mind rokon szakma. Közösek a kihívások, közösek a megoldások is. Hogyha nem tudunk megegyezni, nem tudunk egy asztalhoz ülni, és nem tudunk közösen gondolkodni, akkor csak késleltetjük a megoldásokat.
Most már rossz indulatú a kérdésem, de nem lehetne medvét adni ezeknek, hogy vigyék haza és gondozzák, hogyha ennyire akarják?
Lehet medvét adni, ők szoktak is adományozni egymásnak, csak ők plusz medvét adnak. Sajnos egy vadon élő állatot nehéz ide-oda adogatni, de arra még szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió tagállamai meg voltak kérdezve, hogy fogadnak el tőlünk medvét Romániától. Mindenki visszautasította. Tudni kell, hogy Franciaországban összesen van 6 medve. Havi költség, amit az állam biztosít per egyet szám, az 100 000 euró. Azoknak a közösségeknek, akik együtt kell éljenek a medvével. Ehhez képest Romániában, azokban a régiókban, ahol együtt kell élnünk a medvével, ez az összeg zéro.
Balázs István csíkmadarasi erdő- és vadgazdamérnökkel beszélgettünk, most Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekel.
Itt vagyok, a Helyén való boltnak az adminisztrátora, a Civitász alapítványnak a munkatársa.
Most már egy ideje működik ez az üzlet. A kezdetekhez viszonyítva nagyobb a forgalom? Többen felismerték, hogy finomak a helyi termékek, egészségesek?
Nagyon változó, de egyértelműen nő a boltnak a forgalma, és ami nagy öröm nekünk, hogy az online kereskedelem is kezd erőteljesebb lenni, de mindenképpen szeretjük, hogy jelen lehetünk a fizikai térben, mert nagyon sokan bejönnek, és inkább nem rendelnek csomagot, mint megvásárolják saját maguk, mert azért jó az élelmet látni. És jó azt is látni, hogy egy tisztességesen, rendesen berendezett boltba jönnek be, ahol átlátható a termékkínálat, tudják, hogy melyik polcon melyik termelőt találják meg. Folyamatosan nő a termelőink száma, tehát most már 110 termelőnk van, akivel dolgozunk, és most az alapítvány azt a döntést hozta, hogy kilépünk a 70 kilométeres körzetből, és távolabbról is behozzuk a termelőknek a termékeit.
Milyen termelők vannak, vagy milyen kézműves termékek vannak a boltban?
Elsősorban élelmiszeripari termékeink vannak, húsfeldolgozás, tejipar, ipari termékek, mézek, teák, gyógynövények és fűszertermékek, illetve friss zöldséggyümölcs és feldolgozott zöldséggyümölcs. Ezen kívül vannak kézműves termékek is, tehát egyre több kézműves tud bejönni a boltba, ami azt jelenti, hogy számlaképessé vált. Ami hosszú távon meg kell tanuljuk, hogy jó, mert kifehéredik az a gazdaság, amelyikre kellene alapozzon a Székelyföld hosszú távon, mert szerintem ez lesz a jövő.
Én ahányszor az üzletbe jártam, mindig örömmel tapasztaltam, hogy fiatal háziasszonyok is keresik fel. Gondolom, hogy a középkorok idősebbek is látogatják. De akkor azt jelenti, hogy ha már a fiatalok is nyitnak, akkor nincs is olyan nagy baj.
Én szerintem egyáltalán nincsen nagy baj. Kihívások vannak az életünkben. Meg kell tanuljuk azt a váltást, amit most a világ követel tőlünk, hogy nem a pénz és nem a távoli ártámogatott termékekre kell alapozzunk, hanem arra, ami itt van a környezetünkben, mert ez szól nekünk, ez az egészségesebb, ez a jobb. Nem kell szállítani, nem terheljük a környezetet például a szállítással. Lassan be fog következni az a váltást, hogy megértik a fiatalok is, hogy érdemes itt nálunk vásárolni. Egyértelműen a fiatal családok erőteljesebb erőt képviselnek a mi üzletünkben, de ami érdekes és jó, hogy lassan az önkormányzatok is rájönnek, hogy mivel rajta vagyunk a közbeszerzési honlapon, az úgynevezett CEAP-on, lehet tőlünk protokollcsomagokat is rendelni, tehát ott is beindult egy felismerés, hogy érdemes a helyén való bolttal üzletelni, mert nagyobb a kínálatunk, nyitva vagyunk állandóan.
A vásárló a termelővel kapcsolatba kerül?
Természetesen, és ezért nagyon fontos, hogy mi társadalmi vállalkozás vagyunk, mert nekünk az jó, hogyha a termelő direkt kapcsolatba kerül a vásárlóval, még akár meg is kerül minket. Én azt szoktam mondani, hosszú távon az lesz a jó, ha már ránk nem lesz szükség, mert direkt megtalálják a termelőket, de azért van egy olyan réteg, akinek nincs ideje rá, hogy kimenjen a termelőhöz.
Említette, hogy nyitni szeretnének 70 kilométeren túlra is. Ez mekkora nyitás? Tehát az országhatáron belülre csak?
Csak az országhatáron belülre, mert azért még mindig ragaszkodnánk ahhoz, hogy helyi termék legyen, és a helyi az most romániai lesz. Persze meg kell találjuk azokat a termelőket, akikben megbízhatunk, ugyanúgy, mint a székelyföldi termelőkben, akik fogják nekünk pontosan hozni az árut, vagy küldeni, vagy meglátjuk, hogy hogy fog ez működni.
És talán, hogyha jön majd a román vidékről is a termék, akkor a miénket is könnyebben lehet majd megismertetni az ottaniakkal.
Bízunk benne, azért most már nagyon erőteljesen elindult a Food Hub hálózatnak a honlapja, és azt tapasztaljuk, hogy a román vidékről is előszeretettel keresik meg a székelyföldi terméket, van igény a részükről, nekünk meg kell keresni az olcsóbb kiszállítás lehetőséget, nekik pedig meg kell ismerni a terméket, úgyhogy azt hiszem, hogy egymásra fogunk találni, és itt most egy nagyon fontos elemet említenék Székelyudvar, a Mini Erdély Park látogatottsága sok turistát fog hozni hozzánk is.
Molnár Juditot, a Székelyudvarhelyi helyén való bolt adminisztrátorát hallották. Támogassuk a helyi kistermelőket, vásároljunk helyi termékeket. A szívből végzett munka megtermi gyümölcsét. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Bartos Éva énekelt, a következő percekben néhány szeptember elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
integrált növényvédelem.
Az almákat ne szedjük nedves, harmatos, illetve a tűzőnaptól erősen felmelegedett állapotban. A termést már a szedés közben vagy közvetlenül utána válogassuk át. A varas, moníliás vagy egyéb gombás betegségekkel fertőzött gyümölcsöt éppen úgy szedjük ki az egészségesek közül, mint a megrágott, illetve valamilyen formában sérült, nyomódott, kocsány nélküli gyümölcsöt. A kaliforniai pajzstetű nőstényei egy ideig a leszedett almán is életben maradnak, sőt utódokat is szülnek. Különítsük el ezeket a példányokat, ugyanúgy, mint azokat a gyümölcsöket, amelyek kocsány mélyedésében megtaláljuk a lombos fehérmoly telelő bábjait. Az őszi barackosban a keleti gyümölcsmoly hernyói ellen még érdemes a szeptember végén, októberben érő fajtákat permeteznünk. Fajtától függően a rövidebb vagy hosszabb várakozási idejű készítményeket használjuk. A legkorábban érő, tehát a nyári védekezésből kimaradt fákat, ha azokon a kaliforniai pajzstetű vagy a szilvafa pajzstetű nagymértékben elszaporodott, érdemes a lárvák ellen hatásos rovarölőszerrel lepermeteznünk. Ügyeljünk arra, hogy a permetlé a fa belsejébe, a szilvafa pajzstetvek tartózkodási helyére jusson. Csapadékos, nedves időjárás esetén a szamócásban ilyenkor is károsítanak a meztelen csigák. Őszi kártételük megakadályozására, a telelőre vonuló egyedek összegyűjtésére nedvszívó anyagokat szórjunk a tövek közé, vagy nedves ront segítségével szedjük össze azokat. A szőlősben termés, érés és szüret ideje alatt mechanikai növényvédelmi eljárásokkal védhetjük a meglévő termést. Időnként gyűjtsük össze a fertőzött, lehullott, rothadó leveleket és égessük el. Ha van rá lehetőség, vágjuk ki a fürtökből a szürke rothadással és fakorothadással, illetve az egyéb korokozók által fertőzött fürtrészeket. A darazsak kártétele ellen biztos védelmet nyújt az éredő szőlőfürtök tülhálóval való kötözése. A háló kifeszítése a madarak ellen is véd.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A keltészta akkor sikerül a legjobban, ha a hozzávalók egyforma hőmérsékletűek. Csak meleg helyen dagasszunk, és ott, ahol nincs húzat. Brokkolipárolás legegyszerűbb módja, jénai aljára 1-2 evőkanálnyi enyhén sózott víz, bele a rózsáira szedett 1-2 cm száraz brokkoli, lefedve 6-8 perc alatt pont ideális állagúvá puhul a mikróban. A tűzhely főzőlapjáról ecettel vagy citromlével lehet eltávolítani a zsírfoltokat. Ha egyik sincs otthon, használjunk sót, a még meleg koszos részt szórjuk be vele, majd újságpapírral dörzsöljük át. Bármilyen húslevesbe tegyünk jól megmosott vöröshagymát héjastól, csodálatos színt kölcsönöz levesünknek, a főzés befejeztével el lehet távolítani belőle. A tengeri halat tegyük néhány órára enyhén sós fokhagymás tejbe, használat előtt öntsük le róla a tejet, itassuk le róla a nedvességet, s már is panírozhatjuk, süthetjük. Finom, omlós sült hal lesz a jutalmunk.
Kopácsol a harkály, szegény, talán éhes, vagy csak bebocsájtást kér a kedvességhez. Megtudta az asszony, s hazúrról előzte, harkály koma biztos rossz fát tett a tűzre. Jegenye fa ágán kopácsol egy harkály, kikopogja mindig, ahányszor megcsaltál. Panaszkodott tegnap koppangaton sírva, szegénynek a csőre nem sokáig bírja. Panaszkodott tegnap koppangaton sírva, hogy szegénynek a csőre nem sokáig bírja. Koppangaton sírva, hogy szegénynek a csőre nem sok. sokáig bírja. Panaszkodott tegnap, koppantgatón sírva, hogy szegénynek a csőre nem sokáig bírja.
Rafain Andrénak hívnak, Tusnaad községben lakom, itt gazdalkodom. Állattenyésztés inkább. Valamikor volt több lovam, most van egy póni, van két fejős tehén, és disznók vannak.
Miért csökkentette az állományt?
Ez valahogy úgy alakult, hogy az állomány csökkentette le magát, már így alakult. Egy pár százalékban az én hibám, egyik tehénnek a lába, mi úgy mondjuk, áramlott, azt le kellett vágni, a másik tehén nem vett, falusiak így mondják, nem lett borja, és akkor azt ki kellett cserélni. Most akkor kettő van, de még van szándék még egyet venni.
A disznók azok milyen disznók? Mangalica vagy ez a báznai?
Nem mangalica, ez a nagyfehér és a házi székely disznónak a kavaréka, ez sokkal jobban bírja a mindenfélét. Étára nem érzékeny, betegségre nem annyira érzékeny, úgyhogy ezek jobban bírják.
Ez is csak a család szükségletére van tartva, vagy ebből jut a piacra is?
Piacra nem mondhatom, hogy jut, de a család szükségletére mi két család vagyunk, három család, anyósommal négy család, leányommal öt család, mindenki kap egy disznót durván karácsonyra, és évközben is vágunk disznót, családon belül, baráti kör, így fogyasszuk el.
Akkor ön nem érinti az, hogy most lehet értékesíteni jó áron az állatot, vagy nem lehet értékesíteni, mert gyakorlatilag a család számára készül, és akkor örvendenek, hogy minőségi termék kerül majd az asztalra.
Ez úgy van, hogy a mai gabonaárakkal éppen csak megéri otthonra tartani. Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mit eszünk. Mert amit a bódba kapunk, azt nem tudjuk, hogy mit eszünk.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állatmennyiséget?
Kaszállóstól, szántóstól durván a bérelt területekkel 20 hektár. A szántó területek azok ki vannak adva bérbe, azért kapok gabonát, és a kaszállós területeket azt megkaszáljuk, azt takarmányként felhasználjuk az állatoknak.
Vatkára küszködnek?
Én nem panaszkodhatom már, úgymond a füves területekben a vatkár nagyon nelenyésző. Akinek ki van adva, azok is mind olyan területek, inkább a falhoz közel van. Létezik vatka, létezik, már biztos, hogy létezik. Mi nem termelünk kukoricát, a bérlőm se termel kukoricát, úgyhogy elenyésző.
Mivel volna érdemes foglalkozni itt Nagy Tusnádon? Mi az, ami pénz is jön, nem csak, hogy dolgozzunk és fáradjunk el?
Jó kérdés. A mai üzemanyag árakkal nagyon ki kell számítani, hogy mivel dolgozik az ember. Vannak nagyobb gazdák, mint én, jobban működő gazdaságok, úgy mezőgazdaságra gondolok, gondolkoznak, hogy hogyan lesz az ősz.
Ebbe belejátszik a háborús helyzet is, vagy anélkül is így alakultak volna az árak?
Hát ezt én most nem tudnám eldönteni, hogy a háborús helyzet is belejátszik-e. Lehet, hogy valamennyi százalékban igen, de az üzemanyag árakot nem a háborús helyzet mozgassa. Ott benn mozgassák, akikkel mozgassák.
Minden felszerelése megvan a gazdálkodáshoz, tehát a termeléshez és az állattartáshoz?
A takarmány készítéshez igen.
Az istállók mennyire modernek?
Az istállók annyira modernek, hogy megfelelnek, van bent víz, légtömeg, amennyi kell az állatnak, de nem mondhatnám azt, hogy modernizálva vannak. Le vannak betonozva, csatornázva, ennyi.
Bővítésben gondolkodik? Vagy ez éppen elég a mindennapos szórakozáshoz?
Hát amellett, hogy munkába járok bővítésben, nem gondolkodok. Annyit szeretnék bővíteni, hogy modernizáljak, hogy a saját munkámot könnyítsem.
Itt sem lehet kapni munkás pénzért sem?
Jó munkaerő nem létezik. Nincs, nincs. Aki jó munkaerő, az elment. Aki olyan munkaerő, hogy meg tud élni saját talpán, annak cége van. Mindenki hajtsa a sajátját.
Hol dolgozik?
Hargitai vízügynél dolgozom.
Hogy tudja ezt is azt is vinni?
Hát úgy van, hogy amikor kell, akkor felkelek fél ötkor, ötkor. Most történetesen úgy van, hogy amennyi két tehén van, az nagyon van más, úgyhogy másfél hónapja van a búrjúzásig, akkor nem kell felkelni, mert nem feljük. Reggel elmegyek munkába, van egy segítségem, aki reggel jön, kitakarítsa az istállót, enni adunk, este felé kezdjük előről.
Az elmúlt 4 percben Rafai Endre nagytusnádi gazdálkodó válaszolt kérdéseinkre. Most Balogh Dénest hallgatjuk.
Este szoktam a lovamat nyergelni. Reggelig tart sejehoj, reggelig tart a szerszámot rárakni.
játszik, kinek máma esküszik a babája. Lábos enyém most esküszik, mégsem fáj, ha tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislány és sosem fáj. Lábos enyém most esküszik, mégsem fáj, ha tudja meg a világ, hogy a szívem egy kislány és sosem fáj.
Petrét Károly vagyok, a Römitei Lovasklub vezetője.
Mióta vágott bele a lovasklub működtetésébe?
Az istállót 2010-ben építettük, tehát ez volt egyik gyerekkori álmom, azt lehetne mondani, hogy lovak legyenek, és most sikerült is.
Nagyon sok gyerek megfordul itt a lovardánál. Ők kimondottan versenyzés céljából jönnek, vagy csak az állatszeretet motiválja?
Hobbi lovasokat nem tudunk fogadni, tehát csak a sportolókat, akik rendszeresen, tehát heti legalább egyszer lovagolnak, csak azt tudjuk fogadni, és persze a verseny a cél.
Van olyan, hogy több a jelentkező, mint a hányat tudnak fogadni?
A helyek száma az azt lehet mondani, hogy korlátozott a lovak szempontjából, főleg az ugroedzéseknek egy ugroedzés egy lónak egy napra elég. Az egy gyereket jelent naponta. Az iskola lovakkal, amelyekkel még tanítsuk a gyerekeket, azok többet mehetnek, 2-3 edzést azok kibírnak, így sejt a ügetgetés, de effektív az ugroedzés az egy per nap.
Aki szereti a lovakat, az szereti a sört is?
Igen, igen, eldisekedhetem, hogy van Römitei lovas sörünk. 2020-ban fogtam neki főzni, egyik kollégám segített a recepttel, felszereléssel, eljött, mutatta, hogy na, hogy kell, minden megtanított, és azóta mondjam úgy, hogy rendszeresen főzzük.
Milyen a Römitei lovas sör?
Mindenki azt mondja, nagyon jó, szüretlen. Azt mondják, hogy olyan, amilyent szoktak illogatni, Belgiumban, itt-ott, azt mondják, hogy azhoz lehet hasonlítani.
Ez miből készül?
Kétfajta árpából készül, ötfajta komlóból, persze megvan a precíz recept, ami nem is titkos, de nem is mondjuk el.
Amúgy az alapanyagokat azt itthonról be lehet szerezni, vagy ez mind külföldről jön?
Egy bukaresti cég van, aki forgalmazza, az árpától elkezdve a komlókig minden, de viszont Nagy-Britannia, Szlovénia mind onnan vannak, tehát egy román termék nincsen.
Ez a sör csak itt a lovardánál iható, vagy máshol is lehet kapni belőle?
Nem, tehát ez kézműves sör. Mondjam úgy így a kollégáknak, baráti köröknek így adok el, de nincsen forgalmazva.
A fúvószene is az egyik kedvence, mondhatjuk így. Arra mennyi idő jut, ha ennyi mindennel foglalkozik?
Azt is a szabadidőmbe csinálom. Javarészt hetente vannak egyszer próbák, és aztán a fellépések, az összehangoljuk, hogy lovas élet, és minden férkőzöm még egymás mellett.
És mikor van szabad ideje? Mert olyan sok azért nem lehet.
Az ember arra csinál időt, amire szeretne, én azt tartom. Tehát szabad idő is van, mert családdal együtt vagyunk folyamatosan. Ha valahova el akarunk menni, akkor elmenjünk, mert a lovardában is minden fel van állítva, minden pontra van téve, úgyhogy ha nem is vagyok itt közel, itt meg nem hal az élet.
És az utóbbi időben nagyon megváltozott itt a lovarda képe, tehát egészen átalakították, itt térköveztek, meg modernizáltak.
Hát igen, úgy tartjuk, hogy a fejlődés, a fejlesztés az elengedhetetlen, mert jönnek elég sokan távolról, és akkor most rossz idő esetén sárba fogadjuk, vagy egy egész más hangulatot ad ez az egész munkálat. Azt mondják úgy a faluban, hogy olyan kicsi svájci hangulata lett.
Petrét Károllyal, a Gyergyóremetei Lovasklub tulajdonosával beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A mikrofont most Mátyás Judit veszi át.
Az apjányért. Kútágas gémestő, leesett vedrestő, kihúzom a kútból én a vedret, csókot adok rózsám ezer egyet. A macska szokott az egérben, csak úgy játszik a lány a legénye, mint a macska szokott az egérben.
Az én nevem Jánó Elemér, a Csíkszentmártoni gyümölcsfeldolgozónak az adminisztrátorja vagyok. Az ötlet onnan indult, hogy hivatásos fényképész és videós voltam nagyon sok éven keresztül, és a sok ülés miatti hátfájás késztetett arra, hogy telket vegyek és kezdjünk dolgozni. Olyan dolgot próbáltam ültetni, mert erdészetit végeztem, hogy olyannal foglalkozzak ezelőtt 10 évvel, ami másnak nincs, és ribizlit ültettünk. Kicsit furcsán is néztek rám a faluba, hogy vajon mi lehet ottan. De miután kezdett teremni, és nagyobb volt a termés, akkor kezdtünk gondolkozni a feldolgozásán. Így alakult egy nagyon egyszerű feldolgozó, amikbe csak ribizlit tudtunk feldolgozni. És akkor onnan jött az ötlet, hogy ha már dolgozunk bármilyen gyümölcsöt, akkor folytassuk almával, almapréseléssel, és most oda kerültünk, hogy abszolút minden gyümölcsöt fel tudunk dolgozni. Tehát a szilva, a barack, megy, alma, cékla, murok, mindent, amit el lehet képzelni, fel tudunk dolgozni.
Ennek hány százalékát termeszti meg?
Termeszteni csak a ribizli, termesszük a málnát. Málnából is úgy vagyunk, hogy már elértük a 2-3 ezer kilót évente, és a ribizlinél is körülbelül ugyanannyit. Ami nekünk elég, mert eladásra nem kerül sor ebből a termékekből.
Akkor ezt kimondottan csak a saját használatukra készítik?
Hát amit termelünk, a ribizlit, a málnát, igen, a többi termékeket azokat persze vásároljuk, vagy Vásárhely mellől, vagy Dömbovica megyéből szoktuk az almát, a céklát, a murkot, Celler petrezselymet, azt meg egy itteni termelőtől veszem, Szent Tamásról. Ha van olyan termék, amelyeket éveken keresztül keresik, például a céklás termékek, a cékla, a murok és alma keverék, és vannak olyan ihletek, mert szolgáltatást is fogadunk szezonban, például a Celler petrezselyem almalevünk úgy alakult ki, hogy egy kliens behozta a Celler, a murkot, a petrezselyemet, a gyömbért, összekevertette, és az ő termékét megkóstolván mondtam, na ezt én is le kell gyártsam. Onnan jött egy ízem például. De hát ugyanígy alakult ki a gyömbér ízem is, és lehet azt mondani a homoktövis almával is. Ihleteket lopok a kliensektől.
Hát így fejlődik egy vállalkozás. Meglátunk valamit, és kicsit tovább fejlesszük.
Igen, igen.
Bővítésben gondolkodik-e?
Mindig gondolkodok valamibe, az biztos. Úgy az üzlet számokat gyarapítani, úgy a termékeket gyarapítani, de a munkaerővel egy kis gond van, mint mindig. És akkor úgy próbálom azon a szinten maradni, hogy azért kezelni tudjam kevés emberrel, és én is 100%-ban benne legyek az üzletben.
Emellett még fényképezni lehet, videózni lehet?
Nagyjából lemondtam, mert nem lehet. Úgy a vásároknál is hétvégén van szükség rám, és a fényképészetben is ugyanúgy hétvégén volna szükség rám. Ebben meg egészen más kihívást látok. Én úgy érzem, hogy a fényképezésnél nagyjából elértem, amit el tudtam érni, de itt végtelen, amit elérhetek.
Jánó Elemért, a Csíkszentmártoni gyümölcsfeldolgozó adminisztrátorát kérdeztük. A folytatásban Bámbó Gábor és népi zenekara muzsikál.
Thank you.
Gazdag kínálattal jelentkezik a Székely Gazda szeptemberi száma. Ennek kínálatát Szilágyi Dalma Orsolya főszerkesztő ajánlja.
A Székely Gazda mezőgazdasági és vidékfejlesztési agrármagazin szeptemberi száma beszámol az aszály okozta károkról, illetve a tusnádi burgonya termesztők tapasztalatait foglalja magába. A Hargita Népek kiadó havi kiadványának aktuális rovatában beszámolunk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programról, amelyhez idén is csatlakozott Maros, Hargita és Kovászna megye, és mindhárom megyében várják a szervezők a gazdák adományait. Az év 9. számából kiderül, hogy pontosan mit foglalnak magába a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség jelenleg elérhető pályázatai, valamint Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete által kiírt pályázati lehetőségről is tudósítunk. Elkészült a Csikjenő falvi ters közbirtokosság által megálmodott és megvalósított vágóhíd és húsfeldolgozó. Az új építménynek komplex szerepe van, hiszen mellett, hogy a gazdáknak érdemben segítenek értékesíteni a húst, ösztönzik a még minőségibb állattartásra, illetve számos munkahelyet is teremtenek. Az ökogazdálkodás egyre népszerű térségünkben is. A fenntartható és a természet saját megoldásaiból inspirálódó gazdálkodásnak híve Ruszajton Eszter. Arról kérdeztük, miben különbözik ez a fajta kertészkedés a megszokottól, valamint, hogy miért is nevezzük ezt fenntartható mezőgazdaságnak. Beszámol az általa elképzelt és megvalósított kertkaland társasjátékról, illetve az általa szervezett gyerekfoglalkozásokról is. A méhészeti rovatban Hatos György, a Székely Gazda Szervezetek Egyesületének falugazdásza számol be a szeptemberi méhészeti teendőkről, hiszen méhek már elkezdik kipakolni a heréket a kaptárból, a disztúról a repülés pedig még a hidegek beáltva előtt meg kell történjen. Nem utolsó sorban pedig az agrármagazint olvasva ezentúl értesülhetünk hónapról hónapra az aktuális hírekről is. A Székely Gazda agrármagazinra elő lehet fizetni Maros, Kovászna és Hargita megyében is. Az előfizetési kérelem pár kattintással megoldható a Hargita Népe webáruházán keresztül, de előfizethető a Hargita, Kovászna és Maros megyei postahivatalokban is.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Virágos a kedvem, ha prímás húzza, hajlik szívem jobbra-balra, mindegy neki szőke-barna. Nem vagyok én olyan válogatós fajta, hajlik szívem jobbra-balra, mindegy neki szőke-barna. Nem vagyok én olyan válogatós fajta, rólunk beszél már az egész világ szája. Azt mondják, hogy te vagy az én szívem párja, tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja, tagadjuk, hogy igaz volna, mégis azt mondja a nóta, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.
Madaras Gábort hallgattuk. Jövőkeden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Bodó Zoltán mezőpaniti tökmag termesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Szentegyházáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bodostról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Bordi Aranka énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Maros Művész Együttes Korondibájával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra.